Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz. Kérjetek, és adnak nektek, keresetek, és találtok, zörgesetek, és ajtót nyitnak nektek. Mert aki kér, az kap, aki keres, az talál, aki zörget, annak ajtót nyitnak. Kicsoda az közületek, aki fiának követ ad, amikor az kenyeret kér tőle? Vagy ha halat kér, ki ad neki kígyót? Tehát ti, bár rosszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább jót ad a ti mennyei atyátok azoknak, akik kérik őt. Amit tehát akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük. Ez ugyanis a mózesi törvény és a próféták tanítása. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek, az evangélium magyarázat helyett folytatjuk a lelki gyakorlatos sorozatot. Az Úr keresztje az élet fájának bizonyult. Mai címünk: Isten válasza, Krisztus keresztje. Azt mondtuk, hogy Istenhez nem ér és nem érhet föl az emberi zúgolódás, elégedetlenség, vagy éppen a káromló lázadás. Ez nem annyit jelent, hogy az Istent nem érdekli az ember élete és bánata, hanem ez abból fakad, hogy Isten végtelen és sérthetetlen. Gondoljunk csak Szent Pál apostol hasonlatára. Nem pörölhet a fazekas mesterrel az alkotása, miért ilyennek alkottál. A római levélben találjuk ezt a hasonlatot. Ennek ellenére a mi imánk vagy keserű panaszunk nem vész el a végtelenben, de nem származik belőle emberi perpatvar sem veszekedés, hiszen Istennel mi nem tudunk összeveszni, nem tudunk tőle követelni, sem őt kényszeríteni. Elfordulhatunk tőle, de az éppen nekünk lesz káros, mert mi szorulunk ő rá. Ha mindezt Isten oldaláról nézzük, akkor meg tudjuk érteni, hogy egyáltalán nem közömbös irántunk, hiszen ő a teremtő, aki nem hiába teremtett. Számára nem hobbi a teremtés, hanem a szeretetének műve. Éppen ezért emberi szóval kifejezve fáj neki, ha a műve nem működik, vagy nem úgy, ahogyan elképzelte. Közvetve tehát, és ezt nem tudjuk jobb szóval kifejezni, kár éri őt. Nem anyagi veszteség ez, hanem a szeretetének hiába valósága. Még jobban megérthetjük ezt, ha arra gondolunk, hogy a teremtés nem egy egyszeri cselekvés, hanem egy folyamat, vagyis Isten ma is teremt. Már csak azért is a szándéka, hogy szeretetéről nem is beszélve, ez a folyamat rendesen működjön, és ne, idézőjelbe téve mondom, selejtet ömlesszen. Kissé keményebben fogalmazva azt is mondhatjuk, hogy Isten számára szinte kötelező, hogy a bűnben vergődő emberen segítsen. Meg kell tenni az igazság miatt. A teremtményei vagyunk, ezért felelősséggel tartozik értünk önmaga előtt. Tőle csak jó származik. Nem tűrheti tehát, hogy mégis elromoljon az, amit jónak és jóra alkotott. De a szeretete is kötelezi őt, hiszen mindenkinek jót akar. Nála nincs semmiféle megkötés. Fölkelti napját jókra és gonoszokra, esőt ad igazaknak és bűnösöknek, amint maga az Úr Jézus mondta. Így nem nézheti el, hogy mégse legyen jó az ő teremtése. De a hatalma is arra készteti, hogy segítsen a bajba jutott emberen. Tud segíteni, ezért akar is segíteni. Ha mindehhez azt is hozzáveszünk, hogy az ember a saját képére és hasonlatosságára formálta, akkor magától értetődő, hogy nem akar önmagáról torz képet látni. A teremtéskor milyen nagy örömmel állapította meg, hogy mindaz, amit alkotott, jó, sőt, nagyon jó, olvassuk Mózes könyvében. Hogyan lelhetné igazán örömét egy olyan alkotásban, ami nem ilyennek akart valójában? Ebből a szempontból is azt mondhatjuk, hogy Isten irgalma és a mi panaszaink egybevágnak. Az az ő akarata is, amit mi panaszolunk. Ő is akar változtatni azon, aminek a megváltoztatását mi magunk is szeretnénk. Pontosan ez derül ki abból, amit Isten Mózesnek mondott, amikor meghívta őt a választott nép vezetőinek. Az el nem égő csipke bokorból így vázolta tervét. Láttam népem nyomorúságát Egyiptomban, hallottam kiáltását a munkafelügyelők kegyetlensége miatt, és ismerem szenvedését. Leszálltam tehát, hogy megszabadítsam. Ahogyan a népe dolgait ismerte, hasonlóan tud minden ember nyomorúságáról és a bűn kegyetlenkedéséről. Ezért meg akarta szabadítani. Lám, a szabad akaratú ember önfejű döntése és a következményeinek megtapasztalása mégis oda vezet, hogy az ember az Isten akaratát akarja. Mennyivel jobb lett volna és okosabb, ha nyomban elfogadná azt, amit az Isten kíván, és ez érvényes ma is. Ezt a helyzetet dramatizálva, persze emberi gondolkodás szerint, azt vélhetnénk, hogy ezzel jól föl volt adva a lecke Istennek. Hiszen sok szempontot kellett mérlegelnie ahhoz, hogy ebből a kínos helyzetből kiszabadítsa az embert. Az ember úgy gondolja, hogy első pillanattal ez tűnik az igazi megoldásnak, hogy Isten kezdje előről a teremtést. Mint a rossz diák, aki pacát ejtett az irkájába, kitépje a lapot és kezdje előről. Na hát ez több okból sem lehetséges. Isten végtelenül tökéletes, tehát nem vallhat kudarcot semmiféle műve. Főként nem lehetséges, hogy egy teremménye húzza keresztbe a teremtő bölcs tervét és szándékát. Azért sem semmisítheti meg a teremtést, mert ebben önmagából adott valamit. Amikor kijelentette, hogy amit alkotott az jó, akkor ezzel azt is elismerte, hogy a teremményeiben ő belőle a végtelen jóból van valami. Ha pedig jó, akkor nem semmisítheti meg. Ráadásul életet is adott, nem csak létet, már pedig az élet szent. Ugyanakkor nem is teljességében romlott meg a teremtés, csak a szabad akaratú szellemek egy része, majd általuk az ember volt az, aki ellenszegült Isten akaratának. Isten pedig nem szeszélyes, hogyha valami nem az elképzelése szerint történik, akkor törjön, zúzzon és ne kíméljen semmit. A maga tökéletességén túl figyelembe kell venni az igazságot is. Az ember sértette meg, tehát az embernek kell kiengesztelést, elégtételt adnia. Ez annál is illőbb, mivel az embert képmásának, tehát felelősségteljesnek alkotta. Ezért az embernek, bár nem fűlik hozzá a foga, mégis vállalnia kell a tettét és a következményeit. Ha ezt nézzük, újabb nehézség, sőt, szinte lehetetlenség merül föl. Az mégpedig, hogy az ember elégtételt tudjon adni Istennek, mert a végtelen fölséget és teremtőjét sértette meg, így tehát a sértés is végtelen. Noha az Úristen sérthetetlen. A vétek elvetemültségét mutatja meg az, azt taszította el az ember magától, aki az ő élete és ereje. Ezért a szentség magasából le tud gurulni, de visszakapaszkodni már nem. És egyáltalán mivel is adhatna elégtételt az ember? Hiszen semmije sincs, amit ne kapott volna. Az egyetlen, amit igazán a magáinak mondhat, bár azt is kapta, az élete. Életét kellene feláldoznia engesztelésül. Gondoljunk csak a zsidókhoz írt levélben szereplő megállapításra. A törvény szerint majdnem minden vérrel tisztul meg, vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. Hát akkor az ember ontsa a saját vérét és adja oda az életét. De ez mégsem engesztelés lenne, hanem egy újabb vétek, mégpedig az 5. parancsolat ellen. nincs mit adnunk, és nincs módunk az engesztelésre. Általában azt mondják, amit az ember elrontott, azt az ember meg is tudja javítani. Ez igaz az emberi alkotásokra, szerkezetekre, de nem áll mindenestül az erkölcsiekre. A másik embertől tud bocsánatot kérni, vagy elégtételt adni az ember. Na de az Isten dolgaiban ez egyáltalán nem érvényes így. Azt kérdeztük, mennyit töprenkedett Isten a megoldáson? Hát semennyit. Az ő minden tudása átfogja mindazt, ami még meg sem történik, tehát nem volt előtte titok az ember bukása. Mégis megteremtette az embert, mert így egy még nagyobb jót tudott megvalósítani, a megváltást, és azt, hogy az ember Isten családtagjává legyen. Már nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az Ura. Barátaimnak mondalak titeket, vallotta az Úr Jézus. Isten szeretete nem csak mindenható, hanem mindenre készen is áll. Szeretetből fakad a megváltás isteni terve, majdnem azt mondtam, hogy zseniális terve, de ez Istenre sértő lenne. A következő titok megint csak az emberi elképzelés szerint vázolható föl. A fiú Isten, látva az atyát, ért sértést, jelentkezik, hogy igazi áldozatot vállal a bűn kiengesztelésére. Elhatározza, hogy az emberek közé vegyül, és szeretetével addig provokálja a bűnt, amíg az minden eddiginél nagyobb gonoszságra nem vetemedik. Nem csak Isten ellen dolgozik, hanem meg is akarja ölni. Eddig nem fért hozzá, de az emberségén keresztül ez megvalósítható. No, de kiderül az, amit Szent Pál apostol így fogalmaz meg. Isten oktalansága bölcsebb az embereknél, Isten gyöngesége erősebb az embereknél. A testélet ige, Isten üzenete, levélbombának bizonyult a gonosz számára. Birtokba vette ugyan, de ez lett a halála. Hadizédzem ismét az apostolt. A győzelem elnyelte a halált. Halál, hol a te győzelmed? Halál, hol a te fullánkod? A száraz fa halál eszköze lett, kereszt, de élet virult ki rajta, Krisztus. Krisztus keresztje válasz az ember lázongására és panaszára. Isten nem feledkezett meg róla, sőt, osztozik a szenvedésében, és együtt érez, sőt, együtt szenved vele. Az ember ugyan a bűne miatt kiesett Isten országából, de lám, Isten országa köztetek van. Az eltékozolt ajándék Krisztus által az önünkbe hull. A kereszt megmutatja ugyan a bűn gyalázatosságát, de fölmutatja Isten irgalmasságát is. Úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta oda. A kereszt megmutatja a gőgösködő és követelődző embernek Isten alázatát. Bűneink ellenére is magához akar ölelni, jelzik a kereszten kifeszített karjai. Isten értünk valóban mindent megtesz. Nagybőjt második hetében ez az irgalmasság határozza meg szavainkat is, tetteinket is. Mi, akik végtelen irgalmat kaptunk, legalább valamennyit adjunk ebből tovább. Nem lesz hiányunk, sőt, továbbra is bővelkedni fogunk. Amen.
Mária Rádió.
Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.